10. novella. Alberto da Bologna mester ügyesen megszégyenít egy hölgyet, aki őt akarta megszégyeníteni hozzávaló szerelme miatt. Minek utána Eliza elhallgatott, az utolsó elbeszélés a királynőt terhelte, ki nőies kedvességgel így kezdett szóba. Érdemes hölgyeim, valamint derűs éjszakákon csillagok ékesítik az égboltozatot, és tavasszal virágok ékesítik a zöld mezőket, épp úgy ékesítik a talpra esett tréfás mondások a dicséretes erkölcsöket és a kellemes beszélgetéseket. És éppen azért, mivel e mondások rövidek és csattanósak, sokkal inkább illenek a hölgyekhez, mint a férfiakhoz, mivel a sok és hosszadalmas beszéd, ha nem okvetlenül szükséges, sokkal inkább szégyenökre válik a hölgyeknek, mint a férfiaknak, ám bár manapság csak nagyon kevés hölgy van, vagy talán egy sincs, ki megértene egy-egy ilyen mondást, vagy ha meg is érti, vissza tudna vágni rá. Közös szégyenünk ez nekünk, és e világon minden nőnek. Mivel, hogy ama jeles tulajdonságokat, melyek régente megvoltak az asszonyok lelkében, a mai nők testüknek ékességére fordították, és minél tiritarkább, és minél sallangosabb, és minél piperésebb ruhákat visel valaki, annál inkább azt hiszik, hogy különbnek kell tartani, és nagyobb tiszteletre tarthat számot a többieknél, nem gondolván meg, hogyha valaki egy szamarat telirakna, vagy teliaggatna ilyesmikkel, az bizony többet elbírna belőlük, mint ők. Az ilyen nők éppen ezért nem is érdemelnek több becsülést a szamárnál. Szégyellem ezt elmondani, mert nem mondhatok a többi nőkre olyat, mi magamra is ne vonatkoznék. Ezek a cifra tarkabarka sallangos nők vagy szótlanul és érzéketlenül állnak, mint a márvány szobrok, vagy ha kérdést intéznek hozzájuk, olyképpen felelnek, hogy sokkal jobb lett volna hallgatniuk. És elhitetik magukkal, hogy a szív tisztasága az oka, hogy sem a nők, sem a derék férfiak körében nem tudnak beszélni. És ügyefogyottságukat szemérmetességnek keresztelték, mintha csak az a nő volna tisztességes, ki csupán cselédjével, vagy mosónőjével, vagy a kenyérsütő asszonnyal áll szóba. Ha a természet ezt akarta volna, mint ők magukkal el akarják hitetni, akkor más módon szabott volna határt fecsegésüknek. Az igazság az, hogy mint más dolgokban ebben is ügyelni kell az időre és a helyre és arra, hogy kivel beszél az ember. Mert néha megesik, hogy valamely hölgy vagy férfi, mikor azt hiszi, hogy a szégyenkezés pirját vonja másnak arcára valami kis tréfás mondással, mivel hogy nem vetette kellőképpen mérlegre a maga erejét amannak erejével szemben, egyszerre csak érzi, hogy ő maga pirul el, holott azt akarta, hogy a másik piruljon. Ezért egyrészt, hogy óvakodni tudjatok, ezen felül pedig másrészt, hogy ne vonatkozzék rátok ama közmondás, melyet széltében hosszában hallani, hogy tudnilik a nők mindenben a rövidebbet húzzák. Azt akarom, hogy ez a mai utolsó novella, melyet nekem kötelességem elmondani, ügyesekké tegyen benneteket a visszavágásban. Hogy valamint lelkinemességben különbek vagytok a többieknél, akként erkölcsi tökéletességben is kiválóbbaknak bizonyuljatok. Nem sok esztendeje múlt még. Élt Bolognában, s talán még ma is él egy fölöttébb, nagy tudományú és úgy szólván világszerte jeleshírű orvos, bizonyos Alberto mester nevezetű, ki agember volt, már idestova 70. esztendejét taposta, de oly nemes lelkű férfiú, hogy holott testéből immár szinte minden természetes melegség elillant, nem átallotta magába fogadni a szerelem lángjait, midőn valamely ünnepen megpillantott egy gyönyörűséges özvegyasszonyt, kinek neve, mint némelyek állítják, Madonna Margherita de Ghisolieri volt, Az fölöttébb megtetszett neki, s holmiféle ifjú ember módjára fogadta öreg szívébe amazlángokat, olyannyira, hogy azt hitte, nem is tud nyugodtan aludni egyetlen éjszakán sem, ha előtte való napon nem láttam a szépasszonynak elragadó finom arcát. És ezért innen kezdve hol gyalogszerrel, hol lóháton, amint éppen kedve szottyant, szüntelenül ott lebzselt a mondott hölgynek háza előtt. Ennek okáért mind a hölgy, mint pedig más hölgyek sokan rájöttek, mi azok a, hogy mindig arra jár kell. És hogy együtt voltak, többször is jól elmulattak azon, hogy efféle vén ember ott járkál szerelmesen, mintha csak abban a meggyőződésben éltek volna, hogy a szerelem gyönyörűséges szenvedélye csak az ifjak bohó lelkeiben ver fészket és vesz szállást, másút pedig sehol. Hogy pedig Alberto mester csak eleljárogatott oda, történt egy ünnepnapon, midőn a fent mondott hölgy, más hölgyekkel egyetemben ott ült háza előtt, és messziről maguk felé közeledni látták Alberto mestert, az özvegyel együtt feltették magukban, hogy üdvözölni fogják őt, és tisztelettel fogadják, s annak utána megcsípkedik szerelméért. És csak ugyan ekként cselekedtek. Tehát valamennyien felkeltek a helyükből, meghívták őt, és bevezették egy hűvös udvarba, hová pompás borokat és csemegéket hozattak. Végezetül pedig édeskés és tetszető szavakkal megkérdezték, hogyan lehet az, hogy beleszeretett ebbe a szép asszonyba, holott tudja, mi sok csinos, nemes és szemrevaló ifjú legyeskedik körülötte. A mester, ki észrevette, hogy udvarias szavakkal ugyan, de csipkedik, derűs arcot vágott és így felelt. Madonna, hogy én szerelmes vagyok, azon okos embernek nincs mit csodálkoznia. Főképpen nincs neked, mivel hogy megértemled. És ám bár a vén emberekben természet szerint megfogyatkoztak amaz erők, melyek a szerelmes játszadozásokhoz kívántatnak, azért még nem veszed ki belőlük a jó akarat és annak megismerése, mi szerelemre érdemes, sőt ebben természet szerint annál is biztosabbak, mivel hogy több a tapasztalatjuk, mint az ifjaknak. Engem, mikor ag ember létemre téged szeretlek, kért annyi ifjú rajong, ím ez a reménység éltet, már több ízben jelen voltam bizonyos ozsonnákon, hol láttam, amint a hölgyek édes babot és hagymát esznek, és ám bár a hagymán ugyan nincs semmi jó, mégis a legkevésbé utálatos és a szájnak legkellemesebb a feje, viszont ki általában, és erre valami furcsa étvágy csábít benneteket, a fejét fogjátok meg, és a leveleit eszitek, amelyek nem csupán semmit nem érnek, hanem az ízük is kellemetlen. Mit tudom én, Madonna, szerelmesed megválasztásában nem cselekszel-e te is hasonlóképpen? Márpedig, ha ekként cselekszel, én lennék a választottad, a többinek pedig kiadnád az útját. A nemes hölgy a többiekkel együtt némiképp elszégyelte magát és szólott. Mester, alaposan és udvariasan ránk pirítottál hányöveti próbálkozásunkért. A te szerelmed mindenképpen kedves nekem, így bölcs és derékember szerelme, és ezért, ha hogy tisztességem rovására nem megyen, töltsd velem mindenben kedvedet, mintha a tiéd volnék. A mester barátaival együtt felkelt, köszönetet mondott a hölgynek, és nagy szívességgel elbúcsúzván tőle távozott. Ekképpen a hölgy, mivel nem gondolta meg jól, kivel csúfolódik, mikor azt hitte, hogy győz, vereséget szenvedett. Ti is, ha bölcsek lesztek, szöges gonddal óvakodni fogtok az ilyesmitől. A nap már nyugovóra hajolt, és jobban csillapodott a hőség, midőn az ifjú hölgyek és a három ifjú befejezték novelláikat. Annak okáért a királynő nyájasan így szólott. Kedves társnőim, a mai napra rendelt királyi hatalmamban immár nincs más teendőm, mint új királynőt állítani nektek ki a holnapi napra, mind maga, mind magunk viselkedését legjobb belátása szerint tisztes mulatozásunk irányában intézze, és ám bár nyilvánvaló, hogy a nap az éjszaka beálltával végződik, mégis úgy vélekedem, mivel valószínű, hogy aki nem fog idejében dolgához, nem tud kellő módon gondoskodni a holnapról, egyúttal pedig azért, hogy előkészíthessünk mindent, mit az új királynő másnapra szükségesnek tart. Amondó volnék, hogy a következő nap mindig ebben az órában kezdődjék. Azért tehát annak tiszteletére, kiben minden dolgok élnek, és a magunk vigasztalására, a most következő napon Filoména, e szemérmetes leányzó kormányozza királynő gyanánt birodalmunkat. És ekként szólván felemelkedett ültéből, levette babérkoszorúját, és tisztelettel Filoména fejére illesztette. És elsőnek ő maga, utána pedig mind a többi hölgyek és ifjak hasonlatos képpen királynőjüknek üdvözölték, és készségesen hatalma alá adták magukat. Filoména némiképpen elpirult szégyenletében, mikor látta, hogy királynőül koronázták, és emlékezetébe idézte ama szavakat, melyeket kevéssel előbb Pampinea mondott. Nehogy gyámoltalannak lássék, megemberelte magát, és mindenek előtt mindenkit megerősített tisztségében, akit Pampinea kinevezett, és rendelkezett a másnapi teendők és a holnapi lakoma dolgában olyképpen, hogy ugyanott maradnak, ahol voltak. Annak utána pedig így kezdett beszélni. Drága barátaim, ám bár Pampinea inkább a maga kedvességéből, mint az én érdememből engemet emelt valamennyitek fölé királynő gyanánt, azért nekem eszemben sincs csupán magam feje szerint cselekednem életmódunk tekintetében, hanem benneteket is meg akarlak hallgatni. Hogy pedig megtudjátok, mit tartanék én helyesnek, és ennek következtében kedvetek szerint hozzáfűzhessetek, vagy elvehessetek belőle akármit, néhány szóval szándékom megismertetni veletek. Ha jól figyeltem meg a mai napon, hogyan viselkedett Pampinea, magatartását dicséretesnek és egyúttal kedvesnek ismertem meg, és éppen ezért mindaddig, míg a viselkedést akár a túlságos egyhangúság, akár más ok miatt nem válik unalmassá, nem szándékozom változtatni rajta. Midőn tehát elhangzik a parancs abban, hogyan folytassuk, amit elkezdettünk. Innen fölkelünk, rövid sétára indulunk, s midőn a nap már lefelé hajlik, hűvösben vacsorázunk, azután dalokkal és egyéb mulatságokkal szórakozunk, végezetül pedig éppen ideje lesz nyugovóra térnünk. Holnap reggel még a hűvösben fölkelünk, ugyancsak szórakozunk keveset, kiki ahogyan kedve tartja, és miként ma tettük, ugyanúgy a megszabott órákban visszatérünk ebédelni. Táncolunk, és miután ebéd utáni szundításunkból felkeltünk, visszatérünk ide úgy, miként ma tettük, hogy novellákat meséljünk, amiben véleményem szerint csoda nagy gyönyörűség és egyúttal hasznos okulás rejlik. Minden esetre én olyasmivel akarom kezdeni, amit Pampinea nem tehetett meg, mivel hogy későn választott királynővé, tudnilik némiképpen korlátozni akarom, hogy milyen tárgyakról mondjunk novellákat. És ezt jó eleve tudomásotokra adom, hogy kinek-kinek legyen ideje kigondolni valamely ekképpen megszabott tárgyú csinos novellát. E megszabott tárgy, ha nincs kifogástok ellen, a következő leszen. Mivel hogy az embereket a világ kezdetétől fogva a forgandó sors különb-különb változással vezérelik és vezérelni fogják, míg a világ kinek-kinek olyan emberekről kell beszélni, akik különb-különféle keserves hányattatások után, holott nem is reménykedtek benne, szerencsés végre jutottak. A hölgyek, hasonlatosképpen az ifjak is fölöttébb javallották ímez rendelkezést, és fogadták annak megtartását. Hogy pedig a többiek mind hallgattak, csupán Dioneo szólalt meg mondván: Madonna, valamint itten a többiek, mint kijelentették, aképpen én is kijelentem, hogy fölöttébb tetszetős és dicséretes ama rendelkezés, melyet tettél, de különös kegyelemképpen egy kiváltságot kérek, és szeretném, ha abban mindaddig megerősítetném, míg társaságunk együtt marad. Ez pedig a következő. Engem ne kössön ama törvény, hogy a megszabott tárgy szerint kelljen novellát mondanom, hanem azt mondhassam, amit akarok. És nehogy valaki azt higgye, hogy azért kérem ezt a kegyet, mert nincs a kezem ügyében efféle novella. Belenyugszom, hogy mindig én legyek az utolsó, akire rákerül az elbeszélés sora. A királynő, aki mulatságos és kellemes embernek ismerte őt, és nyilván kitalálta, hogy ezt csak azért kéri, hogyha a társaságot kifárasztják, az elbeszélések ő valamely kacagtató novellával felderítse őket, a többiek beleegyezésével készségesen megadta neki ímez kiváltságot. És felkelvén lassú léptekkel megindultak egy kristályos vízű patak irányában, mely kis dombról folydogált lefelé kősziklák és zöld füvek között a völgybe, melyet sűrű fák árnyékoltak. Ottan mezitláb és mesztelen karokkal pacskoltak a vízben, és különbkülönféle módokon mulatták magukat, és midőn elközelgett a vacsora ideje, visszatértek a palotába, és jó hangulatban megvacsoráztak. Vacsora után a királynő előhozatta a hangszereket, és parancsolta, hogy menjenek táncba, és Lauretta vezesse a táncot. Emilia dalt énekeljen, Dioneo pedig Lanton kísérje. Eme parancsnak hallatára Lauretta azonnyomban táncba kezdett, és vezette azt. Emilia pedig érzelmes dalt énekelt, amint következik. Úgy eltelít saját gyönyörűségem, hogy más szépség után nem áhítok már, s vonzását nem érzem. Ha tükörbe nézek, ott találom a boldogságot, mely betölti lelkem, s már sem új esett, sem régi álom meg nem rabol e kezdteléstől engem. Mert tárgyon ennél igézetesebben csükhetnék-e talán, hogy így lüktessen tőle szívverésem. Nem hagy cserbe neké, sőt, valahányszor vígasztalómul bennem vágya támad, oly édes örömet fakaszt és ápol, mely testet lelket mondhatatlan áthat, s más halandótól eltiltja a vágyat, ha maga is netán nem égne szint ilyen gyönyörűségben. S amint szemem szépségre mereztem, minden órával hevesebben égek, betölti lelkem és átjárja testem, mint valami csodás örömigéret, melynél nagyobb boldogság kit sem érhet e földön sohatán, mert nem hiszek nagyobb gyönyörűségben. A dalocska végeztével, melybe a többiek is vidáman bele-bele énekeltek, ám bátor annak szövege sokukat fölöttébb gondolkodóba ejtette. Még egy-két fordulót tettek, s mivel immár a rövid éjszakának egy darabkája is elmúlott, rendelte a királynő, hogy az első napnak végét vessék, és meggyújtatta a fáklyákat, s parancsolt, hogy a következő reggelig kiki térjen nyugovóra, annak okáért, kiki parancs szerint cselekedett, és szobájába vonult. Végződik a Dekameron első napja.